I'm so glad that you came as a little baby to save my sin, to save it. So sleep, little baby.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Audiencián fogadta Orbán Viktort Ferenc pápa a Vatikánban szerdán. A Vatikán közleménye szerint a reggeli pápai audienciát követően a magyar kormányfőt fogadta Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár és Miroslav Vahovszky külügyi államtitkár. Az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélésen a felek méltatták a szilárd és gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatokat, és elismerésüket fejezték ki amiatt, hogy Magyarországon a katolikus egyház elkötelezett a társadalom fejlődésének és jólétének előmozdítása mellett, közölte a Vatikán. A tanácskozás során kiemelt figyelmet fordítottak az ukrajnai háború kérdésére, különös tekintettel a konfliktus humanitárius következményeire és a béke érdekében tett erőfeszítésekre. Beszélgettek továbbá egyéb kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésről is, köztük a magyar EU elnökségről, a családközponti szerepéről és a fiatal generációk védelméről, írták. Karácsonyra készülve fogadjuk szívünkbe Krisztus békéjét, írt a közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia december 4-én. Hozzátették, az elmúlt hónapok egyházunkat érintő botrányos hírei sokakban békétlenséget, csalódottságot váltottak ki. Szeretnénk ezeket eloszlatni, de az igazi békét csak Istentől nyerhetjük el. Istennel való kiengesztelődésünk feltétele, hogy egymással is kiengesztelődjünk. Az elkövetett bűnökért pedig imádkozzunk, böjtöljünk, engeszteljünk. Kiemelték, a gyermekek elleni szexuális bűncselekményekről szóló híradások azt jelzik, hogy ezek a társadalom számos rétegében jelen vannak, de gyakran azt a látszatot keltik, mintha ezek csak is egyházi személyek által elkövetett cselekmények lennének. Bárki is követi el ezeket, minden egyes ilyen tett súlyos bűn vagy akár bűncselekmény. Ezért egyházunk határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lép fel ezek ellen. Miként már korábban is kifejeztük, együttérzéssel és fájdalommal gondolunk azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást. A katolikus egyház az érintett áldozatok és közösségek mellett áll. Imádkozunk értük és segítjük gyógyulásukat. Egyházunk rendelkezései szerint törekszünk az ilyen esetek felderítésére és megelőzésére. Bátorítjuk a papságot, a szerzeteseket és az egyházi intézményekben dolgozó munkatársainkat, hogy továbbra is hűségesen végezzék szolgálatukat. Köszönjük áldozatos munkájukat, reméljük, hogy a most kezdődő szent év lelki megerősödést hoz mindnyájunk számára, írta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. Németh Gábort választották meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának. Közölték sajtólevelükben. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2024. december 3-a és 4-e között tartotta téli rendesülését. A püspökök testülete megköszönte Tóth Tamásnak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkáraként végzett, több mint 6 éves kitartó, hűséges, az egyház iránti szeretetről tanúskodó szolgálatát. Egyúttal 2024. december 3-ai hatállyal megválasztotta Németh Gábort, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága eddigi irodaigazgatóját, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának. Az ő helyére irodaigazgatónak 2025. január 1-től Czapkó Mihályt választották. Nagyon nyitottak a középiskolások a honvédelem tantárgyra. Több mint 15 ezer diák vesz részt a honvédelmi oktatásban, tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium a távirat irodát. A közlemény szerint idén szeptembertől már 141, önkéntes jelentkezés alapján kiválasztott iskolában 130 felkészült és tapasztalt katona oktató tanítja a honvédelem tantárgyat, amely komplex ismereteket ad át a gyermekeknek a magyar honvédségről és a honvédelemről. Azt írták, a tantárgy célja nem csak a honvédelem iránti elköteleződés erősítése, hanem a diákok felelősségtudatának, csapatszellemének és gyakorlati probléma megoldó képességeinek fejlesztése is. Végül az időjárásról. Főként a Dunántúl északnyugati és nyugati tájain csökkenhet határozottan a felhőzet, máshol többnyire erősen felhős vagy borult marad az ég. Helyenként párásság, köd előfordulhat, ahogyan szitálás, gyenge eső, a magasabban fekvő helyeken akár havas eső, hószállingózás is. Az északi északnyugati szél a Nyugat-Dunántúlon néhol megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között valószínű, a fagy elsősorban a kevésbé felhős nyugaton lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 2 és 7 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió női műsorának minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában. Műsorunkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok! Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológussal beszélgetek. Mivel magyarázható az, hogy sok a magányos ember a 21. században? Az ön véleménye, a szakember véleménye mi erről?
Igen, hát ez először is társadalmi probléma, hiszen ma Magyarországon fogy a lakosság száma, egyre kevesebben vagyunk, kevés gyerek születik, ami nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy a párkapcsolatok, a stabil párkapcsolatok száma kevés, vagy kevesebb, illetve akik párkapcsolatban élnek, házasságban élnek, azok sem vállalnak, nem mernek, nem akarnak több gyereket vállalni. Tehát ha akarjuk, akkor ilyen társadalmi szintű problémaként is közelíthetünk ehhez, sőt, európai probléma is, hiszen milyen érdekes, hogy miközben a Föld a túlnépesedés veszélyével küzd, 100 év alatt meg 4-szereződött a Földön élő embereknek a száma, eközben itt Európában pedig egyre fogy a lakosság, és egyre több konkrét terv születik az Európai Unió szintjén, vagy az egyes államok szintjén arról, hogy más földrészekről migránsok, betelepülők révén, hogy lehet majd biztosítani nagyon durván és csúnyán azt a munkaerőt, aki majd eltart bennünket, hiszen az előregető társadalmak csak így tudunk majd valamilyen módon létezni. Legalább ilyen mély probléma az az emberi lelki dráma, ami nagyon sok emberben úgy zajlik, hogy nem talál párt magának, hogy adott esetben nem csak az érintett fiatalok szenvedik ettől, hanem akár az egész család, a környezet is szurkol, próbál segíteni, és én is döbbenten látom akár a rokonságom, akár a tanítványaim körében, hogy helyes, egészséges, szeretetre, szerelemre váró, vágyó lányok, nők, avagy fiúk, férfiak egyedül maradnak, nem találják a párjukat, társukat. És akkor felvetődik a mindennapok szintjén is, hogy miért, hogy lehet ez.
Mi ennek a magyarázata valóban, hiszen egy érdekes kettősség áll fenn, sok az elmagányosodott ember, miközben mindenki a boldogságot és a szerelmet keresi, és szeretne boldogan valakivel együtt leélni egy életet.
Így van, minden ember azt hiszem, hogy tényleg így szeretne élni, és a nemrégiben elhunyt Kopp Máriának a kutatásai sorra azt bizonyították, hogy a fiatalok, a lányok és fiúk egyaránt több gyereket terveznek, mindenki legalább 3 vagy még több gyereket szeretne, aztán később az életük alakul úgy, hogy kevesebb gyereket vállalnak, vagy egyáltalán nem lesz gyerekük, vagy egyáltalán a párjukat sem találják meg. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon drámai, emberi és társadalmi probléma, hogy mi lehet ennek az oka. A szociológusok jelentős része azt mondja, hogy itt a női-férfi szerepeknek a megváltozása tekinthető ilyen oknak, hiszen azáltal, hogy a nők tömegesen munkába álltak, hogy a nők számára nyitottá vált gyakorlatilag minden karrier, minden pálya, ezáltal ők olyan férfi szerepeket vesznek föl, férfi szerepeket vállalnak, amelyek egyrészt háttérbe szorítják bennük ezt a társkereső nőt, másrészt a férfiakat egy kicsit elbizonytalanítják, elrettentik, hiszen ha belegondolunk, a hagyományos férfi elképzelés a nőről, a feleségről, az feltehetően nem egy ilyen nagyon okos, kőkemény, határozott, a világban egyedül is boldogulni képes nő. Csak hogy itt egy borzasztó nagy csapda van, mert egy dolog az, hogy milyen szakmai karriert tudunk befutni, vagy anyagilag mennyire tudunk függetlenné válni, vagy egzisztenciálisan mennyire boldogulunk, vagy akár tanulunk meg autót nem csak vezetni, hanem szerelni, meg zárat javítani. Tehát ez mind-mind fontos, szép szerep, de azért a lelkünk mélyén azt hiszem, hogy mi nők is, és az remélem, hogy talán a férfiak is, alapvetően mégiscsak teljes életet, valódi boldog életet csak egy bensőséges párkapcsolatban tudunk élni, és ez hiányzik az emberek életéből.
Mi akkor itt a csapda?
A csapda az egyrészt lehet, hogy az, amit kollégáim hangsúlyozni szoktak, hogy éppen azért, mert annyi más lehetőség van, egyrészt a karrierépítés, a szakmai boldogulás, másrészt a fogyasztói társadalmak által kínált hívságok, az állandó buli, szórakozás, kikapcsolódás, wellness hétvégék, és nem tudom mi minden, ami pótlékul szolgálhat egy valódi jó kapcsolat helyett, szerintem álpótlékul, de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül erről van szó, hogy a fiatalok nem veszik elég komolyan a társkeresést, vagy nem veszik elég komolyan a szerelmet, hanem én abban is egyfajta csapdát látok, amikor túl komolyan veszik, amikor riasztó, most a túl komolyan vevést, ezt úgy értem, hogy riasztónak tartják azt a fajta elköteleződést, ami egy egész életre szól, ami valóban testestől, lelkestől való vállalása a másiknak, és önmagunk teljes odaadása, teljes feltárása. Ez, ha belegondolunk, valóban egy óriási felelősség kockázat, de egy gyönyörűséges, szép felelősség feladat, és lehet, hogy a korábbi korokban, amikor nem ennyire tudatosan, nem ennyire megfontoltan éltek az emberek, akkor ez annyira természetes volt, és simán mindenféle átgondolás nélkül belementek. A mai korban viszont úgy tapasztalom, most ezt lehet a felsőfokú végzettségűek arányának növekedésével magyarázni, vagy lehet sok minden mással magyarázni, hogy talán a fiatalok túl aggályossá váltak ebben, túlzottan tartanak attól, hogy mi lesz, hogyha megsérülnek. Ugye látják maguk körül azt a világot, ahol a házasságuknak nagyjából a fele válással végződik. Ettől rettegnek. Mi lesz akkor, ha teljesen kiszolgáltatja magát, hogyha ő valóban teljes lelkével megy bele egy kapcsolatba, és aztán a másik mégsem, aztán mégis rosszul végződik, és úgy tapasztalom, hogy kialakul emiatt valamiféle ilyen minimalizálási terv, hogy nem is igazán a nagy szerelmet várjuk, nem is igazán a villámlik mennydörög, földrengés támad, ha meglátlak típusú nagy kapcsolatot, hanem valamiféle minimalizált, amiből túl nagy baj nem lehet, ahol mégiscsak a kettőnk fizetéséből jól el tudunk élni, mégiscsak ketten könnyebben fenntartunk egy lakást, valahogy el leszünk egymással, és hát bizony az ilyen típusú kapcsolatok azok meg vagy összesen jönnek, vagy éppen ezek lesznek a bomlékonyak, ezek lesznek a csalódáshoz vezetők. Tehát én nagyon-nagyon arra biztatnám a fiatalokat, hogy merjék vállalni, választani azt a fajta csodát, amit két ember igazi egymásra találása jelent. Nemrégiben olvastam egy nagyon érdekes megfogalmazását ennek, Márai Sándor az egyik elbeszélésében idézi azt a mítoszt, ami szerint az istenek, amikor az ember teremtették, akkor nem két neműnek teremtették volna, csak valamiért megharagudtak ránk, és ezért ketté vágták az addig együvé tartozó egyetlen lényt. Azóta van férfi és nő, és azóta az így ketté vágott egész keresi egymást, egymásra szeretnének találni. Erről szól az egész életünk. Keressük az igazi párunkat. De azt mondja Márai, hogy ha véletlenül megtaláljuk, akkor meg annyira megrémülünk, hogy gyorsan elfutunk. És én azt gondolom, és a 20. század számos nagy története, filozófiai, művészeti, irodalmi története szól arról, hogy ettől a bizonyos nagy érzéstől, a nagy szerelemtől, a nagy egymásra találástól sokan megriadnak. Lehet olyan példákat hozni, mint Kierkegaard és Regina Olsen szerelme, amikor a filozófus annyira szerelmes a mennyasszonyába, hogy megriad ettől, azt gondolja, hogy talán akkor tesz jót a nőnek, hogyha megmenti ettől a kapcsolattól, hogy ez túl sok lenne, túl nehéz vállalás, nehéz egy filozófus mellett élni. És emiatt úgy dönt, hogy szakítanak, azt hazudja a mennyasszonyának, hogy már nem szereti, és aztán Regina Olsen beletörődik ebbe, hozzámegy egy másik férfihez feleségül, miközben Kierkegaard végig követi egész életén át, át minden részét a szeretett nő életének, de eltitkolja. De még egy ilyen kicsit viccesebb példát hoznék, a Woody Allen filmek egyikében mondja Woody Allennek a párja, egy nő, hogy rettenetes, hogy számodra minden érzés elegendő a szexuális kapcsolathoz, kivéve a szerelmet. Vagyis, hogy mintha egy olyan furcsa világban élnénk, amikor a testiség és minden milyen felszínes kapcsolat az hamarabb vállalható, akár természetessé válik, akár összeköltözés, összebútorozás, vagy egyészakás kapcsolatok, csak éppen az, ami a legcsodálatosabb része lenne az életünknek, attól sokszor megriadunk, és mi magunk sem merjük azt a párt, azt a társat választani, akivel valóban ilyen egész életre szóló kapcsolat lehetne.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor sok a kimondatlan szerelem.
az emberek nem merik felvállalni az érzéseiket, és a félelmeknek, ahogy hát ön is említette, számos oka lehet. Mi lehet erre a megoldás? Merjük kimondani a másiknak, hogy szeretjük? Morális teológiából tanította nekem az egyik atya, név szerint dr. Lengyel Gyula atya, hogy minden nap mondjuk el a szeretett embernek, hogy én szeretlek téged. Ez nagyon fontos, ugye?
Így van. Én nagyon nagy örömmel hallom, hogy mostanában a gyermeknevelési szakkönyvek is egyre gyakrabban írják, hogy naponta többször el kell mondani a gyerekünknek, hogy szeretlek. Tehát mindenféle emberi kapcsolatban nagyon fontos lenne, hogy a szeretet az előtérbe kerüljön, kimondásra kerüljön, hogy valóban az a fajta jézusi minta, példa az ne egyfajta elvont szeretetben jelenjen csak meg, hanem a konkrét emberek konkrét mindennapi szeretetében. De hogy miért nincs ez ennek, azt hiszem, hogy van egy nagyon-nagyon súlyos, fájdalmas társadalmi, történelmi oka, legalábbis itt Magyarországon. A 20. században két olyan totalitárius rendszer, olyan diktatúra működött, részben ugye a nemzeti szocializmus, részben az államszocializmus, ami Magyarországon hosszabb, illetve rövidebb ideig megvalósult. Most ezekről a totalitárius rendszerekről sok mindent tanultunk, tudunk, gondolunk, és általában, hogyha ezeknek a lényegéről beszélnek akár a kutatók, tudósok, akkor is azt szokták hangsúlyozni, hogy az erőszakaparátusok előtérbe állítása, a vezérelvűség, hogy ez jelenti ezeknek a rettenetes rendszereknek a lényegét. Van egy amerikai filozófus nő, pontosabban német származású, de Amerikában a New York Egyetem professzora volt, Hannah Arendt. Ő azt mondta, hogy ezeknek a rendszereknek a legbelsőbb lényege az volt, hogy magányossá tették az embert. Mert hogy totális uralmat nem lehet olyan emberek felett gyakorolni, akiknek vannak közösségeik, akiknek vannak társaik, akiknek vannak kapaszkodóik. Totális uralmat csak úgy lehet egy ember élete fölött gyakorolni, hogyha előbb magányossá teszik őt. Na most ez némi ellentmondásnak tűnhet, hiszen éppen a tömegtársadalmakról van szó, mind a nemzeti szocializmus, mind az államszocializmus vonatkozásában, de a magány az nem azonos az egyedüléttel. Éppen tömegben lehetünk a legmagányosabbak, a magányos tömeg, ahogy Rizman írja. Tehát a magánynak a lényege az, hogy elhitették velünk, hogy nem vagyunk fontosak, hogy nem számítunk, hogy nincs saját helyünk a világban. Hogy a magányos ember mindig mindenben a legrosszabbra számít. Na most, hogyha ez így történt a 20. században velünk, mondjuk az én generációmmal, akkor sajnos mi a tudtunkon kívül és az akaratunktól függetlenül ezt a fajta magányosságot nagyon könnyen átadhattuk a gyerekeinknek, a tanítványainknak, a következő generációknak. Úgy tűnik nekem, hogy ma is nagyon-nagyon sok ember magányos abban az értelemben, hogy azt érzi nap mint nap a munkájában, a közlekedésben, a bevásárláskor és az élet minden területén, hogy pótolható vagy, helyettesíthető vagy. Tehát a fogyasztói társadalom is pontosan erre a kaptafára jár, hogy légy olyan, mint a többi, próbálj meg a többiekhez hasonlatossá válni, nem szabad kilógni a sorból, nem igazán te számítasz. Sőt, az nagyon veszélyes, hogyha te a saját lelkedet, a saját valódi egyéniségedet megmutatod más embereknek, hiszen azzal könnyen visszaélhetnek, könnyen belegázolhatnak a lelkedbe. Amíg falakat építünk, amíg távolságot tartunk, addig valamilyen szinten meg tudjuk védeni ezt a belső önmagunkat. Heidegger tanítása szerint, meg hát a keresztény hit szerint is azt gondolom, mindannyiunkban keresnünk kellene a Szentlélek kisugárzott részét, az, ami nekünk jutott, ami bennünk van, hogy tudunk-e a tükörbe úgy nézni, hogy Jézus arcát keressük a saját tükörképünkben. Hát ehhez ugye meg kellene tanulnunk Jézus példáját követő életet élni, hogy azt lássuk magunkban, hogy a Szentlélek kisugárzása az azt jelenti, hogy a saját életemet a Szentlélek templomává tudom varázsolni. Na most megvan-e bennünk ez a bátorság? Merjük-e vállalni ezt a kockázatot, hogy ahelyett, hogy a munkánkat végezzük, a lakásunkat rendben tartjuk, bevásárlunk, rohanunk, nap mint nap végezzük azt a sok-sok tennivalót, ami vár ránk, ehelyett időnként megálljunk, és azzal foglalatoskodjunk, hogy mi is az, amire én hivatott vagyok, mi is az a legjobb dolog, amit valahonnan felülről kapok. Na most attól tartok, hogy addig, amíg erre nem szánjuk rá magunkat, hogy saját magunkban ezt a fajta bennünk rejlő csodát, megismételhetetlen, pótolhatatlan világot bontakoztassuk ki, ha erre mi magunk nem vállalkozunk, addig nehéz elvárni, hogy majd egy másik ember, mondjuk a szerelmünk, úgy tekint ránk, hogy keresi, próbálja megismerni, elsajátítani ezt a bennünk rejlő világot, ezt a csodát, és amíg mi magunk is azt nézzük esetleg a másikban, hogy hány centiméter magas, mennyire vékony vagy nem vékony, helyes vagy nem helyes, ezt keressük, addig viszonylag kicsi az esélye annak, hogy megtaláljuk azt a bizonyos másik felünket, akivel valóban egy életre szóló szép párkapcsolatban tudnánk élni, hogy jó lenne sokkal többet foglalkozni a fiataloknak és a kevésbé fiataloknak önmaguk belső világának az építésével. Fontos lenne, hogy merjék ezt megmutatni legalább azoknak a közel álló embereknek, akik számukra fontosak, és hogy a többi emberben is, hogyha ezt keresnénk, ezt a pótolhatatlan, megismételhetetlen csodát, és ezt megtalálnánk, és erre építenénk egy párkapcsolatot, akkor abból valószínű sokkal tartósabb és boldogabb párkapcsolatok keletkezhetnének, mint amikor felszínesen, külsőségek alapján próbálunk párt, társat választani.
Részben megfogalmaztuk már azt, hogy hogyan is kellene változtatni a felfogásunkon, a dolgokhoz való hozzáállásunkon. Talán megfogalmazhatjuk az beszélgetésünk végén, hogy törekedjünk arra, hogy ne álljunk be a sorba, ne legyünk tömegemberek, hanem egyéniségünket próbáljuk mi magunkon is tudatosítani, hogy egy egyedi, megismételhetetlen, tehetséges, a Jóisten teremtménye vagyok. Milyen üzenete lehet beszélgetésünk végén az általunk elmondottaknak? Egyfajta összegzésre is kérem, és hát természetesen néhány konkrét példa felvetésével arra is kérem, hogy adjunk néhány jó tanácsot a bennünket hallgatóknak.
Azt gondolom, hogy amit helyesen mondott, az lehet az egyik üzenet, hogy higgyük el, hogy hivatottak vagyunk valamire, mindannyian kaptunk olyan talentumokat, amelyekkel jól kell sáfárkodnunk, és akkor fogunk Istennek tetsző életet élni, és talán akkor sikerül egy olyan társadalmat létrehozni, ahol egyre inkább a többi embernek is az Istennek tetsző élet fog tetszeni, és azzal tudunk e világi sikert, elismerést is elérni. Nagyon fontosnak tartom Szent Pálnak azt az üzenetét, amikor azt mondja, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Úr, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Azt hiszem, hogy ez az élet minden területén egy nagyon fontos tanítás, így az emberi kapcsolatok, a párkapcsolatok területén is. Fontos, hogy legyenek közösségeink, hogy legyenek olyan társas kapcsolataink, ahová eljárunk, ahol egyáltalán alkalom van megismerkedni olyan emberekkel, akikkel valamilyen szintű baráti, szerelmi, társas, valamilyen kapcsolat, ami fontos számunkra létrejön. A szerelem az szerintem a legfontosabb része a szerelemnek az, hogy inspirál bennünket. Inspirál pontosan arra, hogy kiteljesítsük azt a csodát, ami bennünk rejlik, azt a világot, ami mindannyiunkban ott szunnyad, de olyan könnyen megfeledkezünk róla. A szerelmünk, hogyha igazán szeret bennünket, és szerencsés esetben mi meg őt szeretjük, akkor a szemében olyannak láthatjuk magunkat, amilyenné válni szeretnénk. Mi még pontosan tudjuk, hogy nem vagyunk olyan szépek, nem vagyunk olyan jók, olyan okosak, de hogyha ő szeret bennünket, akkor már most úgy néz ránk, hogy mi vagyunk számára az a csoda, az a tökéletes lény. És én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb inspiráció, hogy akkor igenis próbáljak meg olyanná válni, hogy ha ő már most olyannak lát, akkor kötelességem, hogy okosabb legyek, hogy jobb legyek, hogy valóban olyan legyek, amilyennek ő lát. Hiszen ebben az elanyagiasodott, fogyasztói, jóléti társadalomban az emberek a boldogságot hajlamosak összetéveszteni az anyagi jóléttel. Holott már nagyon-nagyon régen egy kőkemény közgazdász, bizonyos Adam Smith azt mondta, hogy nekünk embereknek két alapvető, egymással azonos fontosságú szükségletünk van. Az egyik szükségletünk az, hogy a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagiakat megszerezzük, ha tetszik, meglegyen a mindennapi kenyerünk, de azt mondja Smith, hogy ugyanilyen szükségünk van a mindennapi betevő sikerélményre, a megerősítésre, arra, hogy fontosak vagyunk, arra, hogy valamiféle jó rejlik bennünk, és nem akárkitől akarjuk ezt a megerősítést, hanem olyan embertől, vagy emberektől, akik számunkra jelentőséggel bírnak, akik fontosak. Ugye többnyire a szüleink szemében szeretnénk ilyen pozitívan megjelenni, de egy idő múlva, amikor felnőtté válunk, azért is keressük életünk párját, hogy az ő szemeiben tükröződjünk olyannak, amilyenné valóban válni akarunk, és azt hiszem, hogy ez a másik szemében való visszatükröződés, ez az, ami annyira fontos, annyira hiányzik, és hogyha ezt megtaláljuk, akkor az a legnagyobb csoda.
Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Martényi Almási Erzsébettel beszélgetek, aki klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és coach. Kedves Zsóka, azt szeretném megtudni, hogy honnan jött ehhez a nagyon szép szakmához az elhivatottság? Életedben mi volt az az első meghatározó élmény, hogy te majd a pszichológiát fogod a további életpályádra választani?
Hát ez nem volt egy olyan nagyon egyszerű választás az én számomra, mivel hogy orvosnak készültem sokáig, és fel is vettek az Apáczai Csere János gyakorló gimnáziumba, biológia tagozatra, és mert mindannyian az osztály nagy része orvos szeretett volna lenni, amit a fizika tanárunk úgy egy lappal áthúzott, mert hogy senkinek nem adott ötöst, mert azt mondta, hogy azt csak ő tudja. Én nem akartam már ennyit küzdeni az orvosi érm, és rájöttem, hogy a lélek, amiben mi vagyunk, ez a versenyistáló szellem, az nem, és az egész világban az a nézet, hogy nem csak a test létezik, sőt ahhoz, hogy az ember teljessé váljon, a test, a lélek és a szellem egységét kell keresni, és szerencsém volt, mert a pályaválasztásiban a pszichológus nem mondta, hogy oké, akkor szerintem belőlem egy jó pszichológus lesz.
És ez így is lesz.
És hagyjuk az orvosét, ahova nyilván akkor még csak a biológia kellett, és a pszichológia, amihez hozzáolvastam nagyon sok könyvet. Úgyhogy elsőre felvettek a pszichológiára, 23 évesen pszichológus lettem, és így a fejlődésemben a biológiától, az állatoktól, a gyerekeken jutottam el aztán legkésőbb a felnőttekig és a rendszerekig, ahol most tartok. Tehát teljesen az alapokat építettem fel, és az első munkahelyem a Heimpál Gyerekkórház volt, és egy klinikai gyerekpszichológiát tanultam, amit nagyon fontosnak tartok a fejlődés lélektant a gyereket, az egészséget is megismerni, és azon keresztül persze a problémákat. Már amellett, az egyetem mellett, ugye az pszichológus szakmának van egy nehézsége, hogy túl sok az elmélet, és kevés az eszköz, a gyakorlat, amire a szakképzések állnak majd később a rendelkezésre, de hogy már elkezdtem az autogén tréninget tanulni akkor, ettől a kolléganőtől, és azt vittem tovább a szimbólumterápiába, a saját élménybe.
Az jó. Mit jelent a szimbólumterápia?
Hát a szimbólumterápia az autogén tréningnek, a relaxációs módszernek a felső foka Magyarországon. Van egy ilyen egyesület is, ahol egy ilyen meditációs helyzetben, tehát a relaxációra jön egy meditáció, és képeket hívunk, és ezeken a képeken keresztül próbáljuk az önismeretet és a gyógyítást is elvégezni, mert hogy ezek vagy gyógyító képek, gyógyító meditációk, imaginációk, és ennek hosszú, hát 250 órás saját élmény része van, amiben az ember tényleg egészen mélyen szimbólumokba, fogalmakba, tárgyak hívásában kicsit szembesülhet az ő személyiségével, és azon keresztül gyógyulhat. Úgyhogy ezt én akkor, ez volt az egyik legfontosabb önismereti munkám, ugye egy pszichológus semmit nem csinált addig, amíg ő magán ezt nem végezte. Hát mi se vagyunk kivételek az önismereti munkából, és aztán erre jött az én hipnózis képzésem, mert hogy az pedig ezt egy kicsit mélyebb a tudatállapotban csinálja, de ott is főleg vezetett imaginációkkal dolgozunk. Szóval ez volt az első két módszerem, rengeteget tanultam a gyerekpszichológusoktól, gyerekanalitikusoktól, mese, rajz, technika, kreatív, gyerekterápiák, ugye ezek a gyerekterápiák, az sok játék és mese és rajz eszközökkel dolgozik, úgyhogy ezt én nagyon, nagyon fontosnak tartottam, és nagyon sokat tanultam rajta. A kettős gyerekklinikán szakvizsgáztam, de már akkor elindult a pszichodráma képzésem. Ja, és közben persze jungi analízis, egy ilyen mély, egyéni terápiás utat is végig, vagy egy önismereti utat is végigcsináltam. És hát a pszichodráma volt a leghosszabb, mert az egy müncheni Moreno intézetből jött akkor, de 7 év volt, és nagyon, akkor azt tartottam a legintegratívabb módszernek, minden benne van, és nagyon szerettem is, családterápiát is tanultam.
Nagyon sokrétű a tudásod.
Hát igen, de szerintem minden pszichológus így van ezzel, hogy megpróbálja, ameddig lehet a repertoárt felépíteni,
bővíteni,
és azt találni azt, hogy rájöjjön, hogy mi az ő személyiségéhez legjobban, vagy passzol, vagy
tehát amiből a legjobban tudja kihozni.
Így van. Úgyhogy én akkor pszichoterapeuta lettem, és az életem úgy hozta, hogy nagyon gyorsan, tehát ilyen 31 éves korom után szültem, egymás után két gyereket, és akkor a volt férjemnek a munkája miatt kikerültünk Ausztriába, ahol a nyelv tanulással kellett indítanunk, ami nem volt olyan könnyű, de hát azért eléggé sikerült a babákat is időben ott szocializálni. Miután leállt a gyesem, még mindig nem jöttünk haza, és én a PhD iskolába iratkoztam be Pécsre, az elméleti pszichoanalízisre, hogy legalább az agyamat visszanyerjem a gyesgyed után, és a többi kiesett idő után. Az elmélet, és kerültünk Svájcba 3 éve. Hát ez sem volt, az már még távolabb volt, úgyhogy akkor beindult ez a PhD programban ez a magyar identitás kutatásom, hogy több interjút csináltam kint is, és egy ilyen identitás témával foglalkoztam ezek alatt, az évek alatt. A magyar identitásról, amit nagyon sokat tanultam ezen az egyetemen, tényleg nagyon sok elmélet integrálódott a fejembe, de aztán én nem írtam meg a disszertációt, levizsgáztam, de nem tudtam megírni, mert a válás után egy újabb szakmát kellett kint találnom, hogy a gyerekek nem akartak hazajönni, nem is éltek itt, és hogy akkor ott maradjunk, amíg ők önekik az iskolájuk megy, és aztán coach lettem kint, és tréner, úgyhogy két lábbal élek azóta, tehát Magyarországon. Szerencsére már közel vagyok Magyarországhoz, hogy Sopron, Szombathely.
Kicsit... És akkor most egy kicsit ilyen két laki életet is tudsz így élni, mert gondolom nagyok a gyerekek.
Így van, ők már nagyok, de mégse jöttem haza, mert most már ott nekem kevesebb időm van a biztos nyugdíjig, amit gondolok, hogy remélem az meg lesz, és de hogy közben mind a kettőt csinálom. És ami kint tanultam, a coachingot, tréninget és a családállítást tettem rá a rendszerekre, ami nem csak családrendszer állítást, amivel az én biztonságom és rendező elvem így a helyére került, vagy így megtaláltam, hogy ezzel hogyan is lehet.
Tehát úgy érzed, hogy ebben tudsz a legtöbbet segíteni az embereknek?
Hát ennek van egy nagyobb átfogó rendező lehetősége. Igen. Ami nagyon sokszor generációkat is, és nagyon sokszor országhatárokat is, és egy jobban kiszélesedett a világra vető rendszer szemléletem, amiben hát most úgy kint nagyon sok menekülttel is foglalkozom, mint tréner. Látom is a hasznát, mert tényleg sok háborúból jött emberrel találkozom.
És ezeket hogyan éled meg a mindennapokban? Tehát gondolok itt a feldolgozására, tehát a lelki élményekre.
Hát ugye próbálok mindig a traumákkal is sokat foglalkoztam, a traumaterápiákkal, a trauma elméletekkel és módszerekkel. Sok mindenben is építettem a terápiás működésembe, és a szemléletmódom a kinti munka alapján az állítások és a coaching tréning szakmában odáig jutott, hogy én elfogadtam ezt a szalutogenetikus szemléletet és a reziliencia elméleteket, hogy mindenkiben ott van az egészséges mag valahol. Megmarad. Mindenkiben, még a pszichotikusokban is van egy egészséges mag, akármilyen betegség rakódik rá, az ott van, és hogy a legnagyobb traumákból is lehet fejlődni, és jól is kijönni, és valami jót csinálni belőlük, és nekem ez sok erőt adott, és nagyon sok új perspektívát az életnek a segítésére, hogy egyszerűbben, gyorsabban, pozitívabban, építőbben működjenek dolgok. Tehát a szalutogenezis az Aaron Antonovsky nevéhez fűződik, aki egy izraeli, amerikai szociológus orvos volt, és kutatást végzett a trauma kutatásában, holokauszt túlélőkkel, ahol rengeteg nővel csinált interjút. Itt a túlélés után kivirágoztak, és tényleg kiteljesedtek, és fejlődtek. Nagyot fejlődtek, nem lettek betegek, hanem fejlődést. Egy virágzó, boldog életet építettek fel, és hát erre a pszichológusok között van nagyon szép két könyv is Magyarországon, a Viktor Frankl-nak a könyve, aki szintén egy ilyen túlélő és egy egész terápiás rendszert, a logoterápiát épített rá, a legvékonyabb könyve, és mégis mond igent az életre, és most jelent meg a magyar származású, és Magyarországon YouTube-on is szerepel az Éva Edith Eger könyve, ami ugyanarról szól, ő is egy ilyen túlélő, Kassáról származott, és utána most ő is pszichológus lett Amerikában, és nagyon-nagyon szépen írja le, hogy mit tanult. És fantasztikus terapeuta, olyan eszközök nélkül mélyen igazi gyógyító. Tehát az igazi gyógyítónak nem az eszközök, hanem az ember a fontos, és azt nézi, hogy abból hogyan lehet egy egészséges, boldog életet újra helyreállítani. Úgyhogy ők ezeknek nagyon szép példák. És hát ő is most ezt a katonákat gyógyít itt Amerikában, mert hogy őt az amerikai tanák mentették meg. Tehát mindenki megtalálja a hivatását, vagy ahol a területet, ahol ebben jól tud működni. És hát én is gondolkodom továbbra is, hogy persze most már egy csomó élmény volt, de hogy hogyan lehetne még jobban a béke felé vinni az életnek.
Ami ugye napjainkban meg ez nagyon aktuális is, sajnos.
Úgyhogy ez azért napjaimnak most a fejemben egy téma lett, hogy a békje eszközeit az embereknek valahol úgy megtalálni, hogy ezekből a negatív háromszögből, ami szintén elég tudott már, ez a tettes áldozat megmentő, negatív, lehúzó energiarendszerből egy pozitív, alkotó, előrevívő, fejlődő rendszerbe hogyan lehet átkerülni. Mert ugyanis mindegy, hogy ki hogy lép be a rendszerbe, tettesként, áldozatként, vagy megmentőként belelépett, ez lehúzza. És utána egy szemébe megy tovább ugyanaz.
És tele negatív energiával.
Így van. Tehát ebből nem lehet kikerülni. Addig, míg nem fekszik a föld, már mindenki. Úgyhogy ez egy fontos tudatfejlődési szint, és azért a világunkban rengetegen foglalkoznak már ezzel. Tehát ugyanannyi gyógyító van spirituálisan is, és szakmailag is, hogy ez az egy földünk van, ami úgy szép, ahogy van. Na most elképzeljük, hogy fölülemelkedünk, és fölülről ránézünk, hogy milyen szép, milyen színes, mennyi víz, föld, zöld, hegyek, bármi van, és az oxigén, amik körülvesz minket, hogy itt élni tudunk, és hogy ezt meg érdemes lenne egy szép paradicsomba szeretettel megvédeni és jósággal megtölteni, hogy legyen jövőnk. Mert itt nem arról szól, hogy csak úgy háború van, hanem hogy mikor nyom valaki meg egy gombot, és nincs föld, ugye? Tehát, hogy hogyan lehetne inkább azt nézni, hogy mik azok a pozitív erők, aminek úgy mindenkiben ott van az, hogy mit tud tenni.
Ha csak ott szunnyad mindenkiben.
Így van a jó. És hogy egy picit tenni, egy picit, az már elég.
Hát köszönjük szépen ezeket a szép gondolatokat. Te hogyan látod, hogy ezt a szép földet, bolygót hogyan tudnánk a jövő nemzedéknek megőrizni?
Hát én ebben a tekintetben ez már egy kicsit olyan filozófia is, hogy mire gondolunk, mert ugye a fejlődés egyrészt nagyon gyorsan zajlik, tehát van egy iszonyú rohanó világunk, ahol mindenki rohan, a legtöbbet akarja, a legjobbat akarja, a minőségek, és persze ez nagyon jó, de van egy frusztrált világ is, ahol meg a szegénység, a tönkremenés, a hontalanná válás.
Ez a bizonytalanság. Minden nap.
A mindennapi bizonytalanság, semmi nem állandó, nem biztos, semmit nem tudunk. És hogy ezt olyan nehéz egyensúlyba tartani. És én most olvastam egy nagyon szép idézetet, hogy ez az élet, ez egy nagyon keskeny híd, amin át kell mennünk, és a legfontosabb, hogy ne féljünk és ne szorongjunk, akármi is jön. És akármiben is vagyunk, és próbáljuk meg a lehetőséget megtalálni, meglátni a szépet és az állandót. És ha csak abban látjuk meg az állandót, hogy van 4 évszakunk, most milyen gyönyörű a tavasz, kinézünk a fákra, szó nélkül lassan végzik a dolgokat, szavak nélkül zöldelnek, nyáron buján teremnek, a természet is pörög, össze lecsitul, elenged, télen szunnyad, pihen.
És ez a körforgás.
Ez a körforgás, és ez a biztonság, hogy mozog, változik csöndben, észrevétlenül, de biztos. És megvan a ritmusa. És megvan az identitása, a lényege az életnek. Vannak állandó pontok. Akkor is, ha változik. És hogy ha az emberek megtalálnak egyfajta ilyen jó ritmust, meg egymásra hangolódást és rezonanciákat, és ebben a biztonságérzetben, akkor a szorongás is oldódik. És hogyha nincs szorongás, ugye a mai világban a szorongás szüli a legtöbb agressziót, hogy akkor ez a körforgás is egy kicsit leáll, hogy nem is erről szól már az élet, hanem arról, hogy ki hogyan tud boldog lenni, ki hogyan tudja a rezonanciát és az életet elfogadni, és ebben a ritmusban a helyét megtalálni. Mondjuk van, ahol mondjuk nincs 4 évszak, és más ritmus van, azoknak az, de hogy egy kicsit az integráció felé haladva, de a szemlélődésben. Tehát nem csak a verseny és a változtatás, és mindig valami új és kitalálás, hanem értékelni azt is, ami biztos, ami állandó, vagy aminek a mozgása hangtalanul,
és mégis megtörténik.
És megtörténik, és az is fontos, hogyha, és én azt gondolom, én nagyon sokat találtam, hogy a nyelvek, meg a szavak, meg a kommunikáció nagyon nehéz. Az emberek, hogy mi mit mondok, és már mit hallok, és mit értenek rajta, az nem tőlem függ, hanem tőlük, és hogy egyre borzasztóbb néha a kommunikációs zavar.
Ugye ezt pedig minden nap megtapasztalod, mivel egy multikulturális közegben élsz, tehát te ezekkel minden nap szembesülsz.
És a legfontosabb dolgok csöndben történnek. A csöndet is jó megtapasztalni. Tehát, hogy ezt a ritmust, a belső ritmust és a rezonanciát találja meg mindenki, és higgyen mindenki önmagában, hogy ezt képes megtalálni.
Kedves Zsóka, köszönöm szépen a beszélgetést, és a jó Isten áldását, és a szüzanya oltalmát kívánom további életutadra.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, Majtényi Erzsébet klinikai szakpszichológussal Hajdú Mária beszélgetett.
Aznap reggel fárad a lélek, és nehezen ébred. Ha elindul megszokott monoton útjára, s belemenetel a tél hideg karjába. Amit jönni felé, nem is vett észre, csak a lépteit nézte, ott jött az utca túloldalán. De fáradlanul egy-egy kertnél megáll, megukucskál, mintha valakit keresne, kőr is vakullatja levelét egyre. Levelek, levelek, ég veletek, langyos napsugár hevíti színetek, ez csak egy egyszerű november délelőtt, ravasz, tavaszi tréfa a tél előtt. Levelek, ég veletek, langyos napsugár hevíti színetek, még pedösebb páró sem érteni teljesen, miért nem az október fürdiki kiesem az enyhe fuvallatban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,